Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy azt szól hozzánk János evangéliumából.
Ezeket pedig azért mondom nektek, hogy amikor eljön ez az óra, emlékezzetek rá. Én megmondtam nektek. Ezeket azért nem mondtam nektek kezdetben, mert veletek voltam. De most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem, hová még. Mivel azonban ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém. Ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Amen.
Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei édesatyánk, ezért a vasárnapért, hogy itt lehetünk, és dicsőíthetünk téged végtelen szeretetedért. Köszönjük az elmúlt hetet. Köszönjük, hogy megtartottad az életünket, és azt, hogy gondod van ránk nap, mint nap. Áldunk ezért a gyülekezetért, hogy ma is arra indítottál bennünket, hogy együtt legyünk, és megéljük ezt a közösséget veled és egymással is. Köszönjük, hogy te vagy ennek a gyülekezetnek az ura, és ebben a közösségben adsz nekünk iránymutatást, vezetést, hogy ne az egyéni érdekeink mentén a magunk gondolatait akarjuk megvalósítani, hanem közösen ismerjük fel, és cselekedjük azt, amire elhívtál minket. Köszönjük, Urunk, hogy te mellettünk állsz, és nem hagysz magunkra bennünket. Megvalljuk, mennyei édesatyánk, hogy szükségünk van rád. Nélküled elveszettek vagyunk. Megvalljuk azt is, hogy mégis oly sokszor nem értünk téged. Nem értjük a szavadat, kijelentésedet, akaratodat. Bocsáss meg, amikor nem figyelünk rád, és az embereknek akarunk megfelelni. Mert fontosabb nekünk az, hogy mások mit gondolnak rólunk, mint a te akaratod. Köszönjük, Istenünk, hogy te nem így tekintesz ránk, és ma is meg akarsz erősíteni bennünket abban, hogy nem kell egyedül járni az utunkat, hanem szent lelkeddel ott vagy velünk, bátorítasz bennünket, bátorítasz és erőt adsz nekünk. Szeretnénk most elcsendesedve rád figyelni, gyógyulni igéd által. Szentlélek Isten, szólíts meg bennünket. Amen.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján a felül fölolvasott ige szakasz üzenetét is jobban megérthetjük. Pál apostol Róma beliekhez írt leveléből olvasom, a Római Levél 8. fejezetéből, a 14. és a 15. verseket. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba, Atya. Amen. Kedves gyülekezet, valóság. Mit jelent ez a szó számunkra? Mit tartunk valóságnak? Mi ez a valóság? Sokan azt mondják, hogy a valóság az az, ami kézzel fogható dolog. Az a valóság, amit ki lehet számítani, le lehet írni, ami mérhető, tapasztalható, tapintható dolog. A valóság az, amiben nem keverednek bele az érzelmek, ami biztos, ami szilárd, ami kikutatható. És ebben olyan könnyű belekapaszkodni, mert ezt a valóságot, ezt azt gondoljuk, hogy meg is ismerhetjük, föl is foghatjuk teljesen. De aztán hamar rájövünk arra, hogy a valóság az nem csak ennyi. Mert vannak olyan nagyon is valóságos dolgok, amik nem mérhetők meg, nem foghatók meg kézzel, nem számíthatók ki képletekkel, és nem vezethetők le. Egy-egy eseményt legtöbbször nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. Melyik a valóságos értelmezés? Melyik által ismerjük meg a valódi, az igazi szándékokat? Honnan szerzünk mércét ahhoz, hogy a sokféle igazság, a sokféle valóság között, amit elénk tesznek, a sokféle értelmezési mód közt eligazodjunk? Ma sokszor úgy tűnik, mintha nem is lenne igazság. Mintha semmi nem lenne valóságos, hanem vannak ötletek, vannak gondolatok, vannak szándékok, amik között olyan nehéz eligazodni. És mindannyian élünk a saját kis igazságainkban, abban a valóságban, amit mi annak gondolunk. Van-e abszolút mérce? És hogyan ismerhető meg? Mi az élet végső valósága? Ez a kérdés mindenkit izgat. Azokat is, akik talán soha nem teszik be a lábukat egy templomba sem. Hogy van-e igazság, és hogyha van, akkor van-e ennek az igazságnak határa, és hol van, és hogyan ismerhetem meg? Mi az, ami valódi, és mi az, ami csak hamisítvány, és amit csak el akarnak hitetni velem, ami csak a látszat? Mi az, ami igazán érték, és mi az, ami csak bóvi? Az igére térünk a János evangéliumára, egy csapat szomorú, megrettent tanítványt látunk Jézus körül. És ezzel a képpel vagyunk most már hetek óta együtt, ahogyan látjuk Jézust és a tanítványait az utolsó estén, a búcsú beszédeit, ahogyan Jézus mondja, ahogyan utoljára még nagyon fontos dolgokat helyez a szívére a tanítványoknak. És ha valakiknek, akkor ezeknek a tanítványoknak most igazán létkérdés ez, hogy mi a valóság, mi az igazság. Mert tényleg össze vannak zavarodva. Ki ez a Jézus, aki előttük áll? És ők hogyan fognak tovább menni, mit vihetnek magukkal? Vajon az a valóság, amit a népük vezetői állítanak Jézustól? Akik azt mondják, hogy Jézus egy názáreti ács, József fia, egy közönséges csaló, egy felforgató, egy Isten káromló. Mi a valóság? Az, hogy Jézus elbukott, hogy az ereje egyre jobban fogy, a befolyása egyre jobban fogy, és akit ők Isten teljhatalmi fiának hittek, az ki van szolgáltatva most a katonai erők minden kényének, kedvének. Mi a valóság? Az-e a valóság, hogy Jézus egy gyenge, félretehető alak, aki ugyan nagy dolgokat ígért nekik, de aztán majd gyalázatosan meghal egy kereszten? Vagy az-e az igazság, az-e a valóság, amit Jézus saját magáról mond, ami ennek a gyökeres ellentéte, hogy ő valóban Isten fia, hogy ő valóban egyenlő az Atyával, valóságos Isten. Ő az, akinél az életük végső kérdéseire a válasz ott van. Mi a valóság? Az-e a valóság, hogy ő a megváltó, a szabadító, a megígért messiás király? Vajon az a Jézus, aki megállítja magát? Ki mond igazat ebben a történetben, és ki az, aki hazudik? Ott állnak ezek a tanítványok Jézus körül. Együtt vannak ezen az estén. És nagyon szeretik Jézust, ezt látjuk a történtekből. De ez csak egy érzés, egy érzelmi ragaszkodás hozzá. Félnek attól, hogy milyen lesz Jézus nélkül, de talán még ennél is jobban félnek attól, hogy kiderül Jézusról, hogy nem az, akinek mondja magát. Nem az, akinek ígérte magát. És akkor minden összeomlik, amiben ők hittek, amit vártak, amiben reménykedtek. Ezen az estén Jézus beszél a tanítványoknak a pártfogóról. Arról a titokzatos személyről, akit majd ő fog elküldeni, amikor elmegy az atyához. A pártfogó pedig nem más, mint az igazság lelke. Így említi őt Jézus, így beszél róla ebben a szakaszban. Igazság lelke. A görög nyelven az igazságra kétféle szó van, az aritheia és a dikaiosune. A dikaiosune egy jogi értelemben vett igazság, igazságosság, jogosság, igazság, szolgáltatás. Az aritheia az viszont a valóságot jelenti. Valóságot, ami valódi, megbízható, ami ellentéte minden hazugságnak, minden hamisnak, minden látszat dolognak. És amikor Jézus a Szentlélekről, az igazság lelkéről beszél, akkor az igazságnak ebben a valóság értelmében beszél róla. Az igazság lelkéről, a valóság lelkéről. És ezzel biztatja ezeket az összezavarodott tanítványokat. Kicsoda a Szentlélek? Mit tesz a Szentlélek? A Szentlélek személye és munkája számára is nagyon titokzatos. És a Biblia is, amikor a Szentlélekről beszél, akkor képeket mond a Szentlélekről, tűz, szél, galamb, vagy arról beszél, hogy hogyan látható a munkája, hogyan ismerhető fel a munkája. És itt Jézus is erről beszél, a Szentlélek titokzatos munkájáról. Arról a munkájáról, hogy helyre teszi a dolgokat, hogy kinyilvánítja az igazságról, hogy az az igazság, hogy leleplezi azt, ami hamis. És ahogyan a páli fölolvasott ige ezt kitárítja, a Szentlélek, aki összekötött az Atya igazságával, az Atya valóságával bennünket, és megmutatja a valóságot a saját életünkről, hogyha Istenhez tartozunk, akkor nem szolgák, hanem gyermekek vagyunk, és megtöri bennünk a félelem erejét. Jézus ebben a szakaszban kétféleképp beszél a Szentlélek munkájáról, és ezt a kétféle megközelítést nézzük meg ma, hogy mit mond a Szentlélekről. Egyrészt arról beszél, hogy mit tesz a Szentlélek, az igazság lelke a világ életében. Azt olvastuk, hogy leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. Mit jelent ez? A Szentlélek munkája az, hogy leleplez, hogy szembesít, sőt, az eredeti szövegben az is az értelem is benne van, hogy vádol, hogy felmutatja a biztonságokat nagyon tisztán és világosan, azért, hogy változásra hívjon. A Szentlélek munkája az, hogy szembesít a valósággal. Akkor is, hogyha ez a szembesülés, ez nem feltétlenül kellemes és fájdalommentes. Mert hogy a dolgokkal való szembenézés nélkül nincsen változás. Amíg valaki azt gondolja, hogy ő az igazságnak a birtokosa, amíg azt gondolja, hogy egészen jól el tud igazodni a saját életében, és el tudja dönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, amíg azt gondolja, hogy rajta múlnak a dolgok, hogy az ő kezében vannak a szálak, és ő mozgatja őket, addig miért is akarna változni? Miért akarna bárki is Istenhez tartozni? Hogyha azt érzi, hogy tökéletesen jól elboldogul az életében, Isten nélkül is. Miért keresné bárki is Isten vezetését, hogyha azt gondolja, hogy egyedül is rá tud jönni a jó válaszokra? Miért lenne szüksége Istenre? Miért vágyna bárki is Isten kegyelmére, hogyha azt gondolja magára, hogy egyéb kisebb hibát leszámítva, alapjában véve ő a jó, jó és rendes ember, akiről példát is lehetne venni? Miért vágyna bárki is Isten szeretetére, hogyha azt gondolja, hogy ez az egész megfoghatatlan, és talán nem is igaz. A Szentlélek az, aki szembesít. Szembesít azzal a fájdalmas ténnyel, hogy önmagunkban kevesek vagyunk. szembesít azzal, hogy amit igazságnak gondolunk, az néha köszönő viszonyban sincs a valósággal. Szembesít, hogy bár sok jó döntést hozunk, de nagyon sok rosszat is, amivel nem tudunk elszámolni még saját magunk előtt sem. Szembesít azzal, hogy a szeretetünk töredékes, és még azokat sem tudjuk igazán jól szeretni, akikhez a legközelebb érezzük magunkat, hogy velünk szemben is annyi hibát elkövetünk. És szembesít azzal, hogy a legnagyobb igyekezetünk ellenére sem tudunk olyan életet élni, amilyet a szívünk mélyén szeretnénk, amitán vágyakozunk. Mert valahol mindig hibacsúszik a számításainkba, és akár a szép terveink összeomlanak. És ott állunk, teljesen lecsupaszítva és meglátva a saját legmélyebb szándékainkat. A Szentlélek szembesít a saját töredékességünkkel, esetlenségünkkel, éretlenségünkkel, értetlenségünkkel. Ez a Szentléleknek, az igazságnak, a valóság lelkének a munkája a világ életében. Ahogyan a Szentlélek által Isten magához hív embereket, úgyhogy szembesíti őket azzal, hogy egyedül nem megy, hogy szükségük van valakire, aki sokkal-sokkal nagyobb, bölcsebb, jobb náluk. És a Szentlélek egyengeti mindenkinek a személyes útját Isten felé. Mi ma úgy ülünk itt, hogy Istenhez tartozónak valljuk az életünket. Mi az, amit mégis üzen nekünk ezt, hogy a Szentlélek mit tesz a világban? Egyrészt akarjuk üzeni azt is, hogy időről időre nekünk is szükségünk van a Szentléleknek erre a munkájára, erre a szembesítő munkájára. Mert ebben a világban élünk, és bár Krisztushoz tartozunk, és az ő identitása ott van már bennünk, de mégiscsak küzdünk ezzel az elhívással, hogy ezt hogyan tudjuk megélni, és nem mindig sikerül. És van, hogy eltompul bennünk Isten igazságának a hangja. És akkor a Szentlélek jön, és szembesít bennünket, hogy mi az igazság. És szükségünk van arra, hogy szembesítsen vele, hogy Krisztus mindenünk, amint van. És hogy az, ahogyan járjuk a keresztény életünk útját, ez nem a mi saját igyekezetünkből van. Nem a saját hitünkből, vagy jó teljesítményünkből. Egyrészt szembesít bennünket is. Másrészt pedig emlékeztet bennünket azt, hogy kinek-kinek mit végez el az életében a Szentlélek. Az ő munkája, és az ő titka. És az, hogy valakit szembesítsünk, az nem a mi munkánk, hanem az övé. Nem mi végezzük el ezt az emberek szívében. Mert hogyha mi próbálunk embereket szembesíteni, akkor nagyon-nagyon könnyen ítélkezés és kárhoztatás lesz belőle, amivel megsebezzük egymást, és amivel nem Isten szeretetét mutatjuk fel, és nem az ő irgalmát, amit a Szentlélek mutat fel, amikor szembesít, hanem egy kegyetlen, ítélkező és elváró Istent, ami egy hamis kép Istenről. A Szentlélek az, aki mindenkit szembesít az élete hiányaival, és nem mi fogunk valakit szembesíteni vele. Ezért, hogyha valakire úgy gondolunk, hogy milyen jó lenne, hogyha szembesülne az életében dolgokkal, milyen jó lenne, ha meglátná, hogy mennyire hiába való és hamis az, ami benne van. Biztos van mindannyiunknak olyan a gondolataiban, aki olyan jó lenne, ha szembesülne ezekkel a dolgokkal. Akkor nem bölcs dolog a Szentlélek munkája elé szaladni. És nem bölcs dolog az, hogyha mi próbálunk szembesíteni embereket. Mert a Szentlélek az, aki szembesít, és nem mi. És lehet, hogy aztán bevonj bennünket ebbe a szembesítő munkába, de úgy, hogy ő már előkészítette annak az embernek a szívét. Mert ő végzi mindezt el a világban és a szívekben. És nagyon-nagyon oda kell rá figyelnünk, hogy ne kontálkodjunk bele a saját lelkesedésünkkel, a keresztényünk hívjunk el a Szentléleknek a munkájában. Ez tehát a Szentlélek munkája a világban, hogy lelet lesz, hogy szembesít. És aztán beszél Jézus arról is, hogy hogyan van jelen a Szentlélek a tanítványok életében, a gyülekezet életében. Elsősorban nem mint lelet lesz, mint szembesítő, hanem mint vezető és tanító. Ott állnak ezek a megriadt tanítványok, és félnek, hogy mindaz, amit Jézustól tanultak, amit vele átéltek, az elmúlik. Jézus már nem lesz itt, és csak múló emlékek maradnak velük, és ezek az emléket egyre jobban trompulnak, és végül nem marad semmi, csak a hiány, az üresség. Kérlek, hogy ez az erő, ami Jézusból árad, és ami odan vonzotta őket Jézus mellé, az Jézus elmenetele után már nem lesz velük, nem lesz érezhető, és így széthullik minden. Mint ahogy a mátlás vonzza a vasreszeléke, és hogy már nincs ott a mátlás, széthullik az egész, és nincsen összerendezve. Jézus pedig biztatja a tanítványokat, mert tudja és látja, hogy mi zajlik bennük, és ismeri őket. És tudja, hogy minden még most nem tudnának megérteni, de ígéri, hogy amit ő elkezdett, az a vonzás, az a kijelentés, az nem marad annyiban, hanem ez folytatódik, és lesz, aki mindazt befejezi, amit ő elkezdett. És időnként mi is pont ugyanilyen megrettent, elbizonytalanodott, összezavarodott tanítványaival Jó Jézusnak, mint ez a 11 tanítvány volt ott ezen az estén. Mert jártunk egy úton, de bezárultak ajtók, és nem tudunk tovább arra felé menni. Mert megváltozott valami az életünkben, körülöttünk, vagy mi magunk változtunk meg belülről. Mert ért bennünket egy veszteség, és annak a veszteségnek a fájdalmával küzdünk. És tudjuk, hogy Jézushoz tartozunk, és tudjuk, hogy ő a megváltónk. Tudjuk, hogy ő az Isten fia. És benne bízunk, de fogalmunk sincs egy-egy helyzetben, hogy hogyan lehetne őt jól követni. Mert nem minden helyzet fekete-fehér, és nem minden döntés olyan egyértelmű. És akkor olvassuk Jézus szavait, imádkozunk, csendességet tartunk, tanácsot kérünk, és ezt tesszük, tesszük és tesszük, és egyszer csak megtörténik a csoda, hogy elkezdjük a dolgokat más szemszögből látni. És meglátjuk Isten valóságát abban a helyzetben, amiben vagyunk. És ez a köd, ami beburkolt bennünket, és nem tudtuk, hogy melyik a jó irány, ez elkezd feloszlani. Mi történik? Mi válunk jobbakká, értelmesebbikké, és ezért látunk tisztában. Hogy a sok gondolkozásunknak, meg a kitartó csendességeinknek az eredménye, az eltöltött óráknak a számától függ ez. Nem. Ez a Szentléleknek a titokzatos munkája, aki felhasználja mindezt, amit mi teszünk, de mégis ő lép és ő cselekszik. Ahogyan segít a régi igazságokat, amiket olvasunk, és újra, és újra, és újra olvassuk, és nem jön át, és nem ér el a szívünkig, és egyszer csak átjön. És megértjük nem a fejünkkel, hanem a szívünkkel, hogy ez most Isten szava hozzám. A Szentlélek segít nézőpontot váltani, hogy a mi nézőpontunk helyett Isten igazságának, Isten valóságának a nézőpontjából nézzünk rá az életünk eseményeire. Mert Szentlélek vezet, magyaráz és kijelenti Isten igazságát. És a Szentlélek az, aki Jézus dicsőségét is megláthatja velünk. Ez is elhangzott a felolvasott lekcióban, hogy a Szentlélek Jézus dicsőíti, engem dicsőít, mert az enyémből megy, mondja Jézus. Mert hogy amikor felfedezzük azt, hogy azok a 2000 éves szavak, azok ma is ugyanúgy igazak, és azok a 21. századi életünkre is, annak minden bonyolultságára is pontosan ugyanúgy értelmezhetőek, és útmutatást tudnak adni, akkor nem tudunk más tenni, mint leborulunk Jézus előtt, hogy milyen hatalmas úr vagy te Jézus, akinek ma is van szavad, aki nem elmondtál, mint a nagy tanítók, meg vallási guruk, akiket olyan sokan követnek, elmondtak valamikor valamit, és akkor azt próbálják valahogyan most ma alkalmazni. Nem, Jézus nem az történt, hogy elmondott valamit, és mi próbáljuk valahogyan alkalmazni, hanem ő küldi a Szent Lelket, és ő teszi meg egy bennünk, hogy ez az alkalmazás megszülessen a szívünkben. Amikor külsőleg semmi sem változik, látszólag semmi sem változik. És mégis bennünk megváltoznak a dolgok. És ez kisugárzik belőlünk, és erőt és lelkületet ad a folytatáshoz. Ő a Szentlélek, ő az igazság lelke, akit Jézus ígér a szomorú és összezavarodott tanítványoknak. És ez az ígéret, ez a milyen kis, akik Jézus tanítványai vagyunk. Ezért, amikor szomorúak vagyunk, és összezavarodunk, és azt érezzük, hogy a dolgoknak az a látásmódja határoz meg minket, ami mindenhonnan árad rám,
és elkezdünk beszűkülni, és a szívünket összeszorítja a félelem, akkor különösen is könyörögjünk a Szentlélekért. A gondolkodásunkat, az életünkben, életünket Isten valósága olyan mértékben határozza meg, amennyire teret engedünk a Szentléleknek. Ha nincs elég tere a Szentléleknek az életünkben, akkor lehet, hogy nagyon sok mindent tudunk Istenről. Lehet, hogy rengeteg szakaszt tudunk felsorolni a Bibliából. Mégsem ez fogja meghatározni azt, hogy hogyan élünk, hogy hogyan beszélünk, hogy hogyan viselkedünk, hogy mit mondunk, hogy milyen döntéseket hozunk, hogy hogyan vagyunk jelen. Isten valósága akkor fog bennünket tényleg meghatározni, hogyha a valóság lelke, a Szentlélek az, aki az Úr bennünket, és megnyitja a szemünket Isten munkájára. Ez a Szentlélek ajándéka, hogy meglátjuk az életünk dolga mögött a szerető és irgalmas Istent. Megerősít a hozzátartozásunkban, a szabadságunkban, hogy ő az Atyánk, hogy úgy kiáltsunk Apá, Atya, itt vagyok, hozzád tartozom, te vagy a mindenem. Amen. Hajtsuk most meg a fejünket, és bűnvaló imádsággal álljunk Isten elé. Örökké való Istenünk, Jézus Krisztus által köszönjük azt, hogy jöhetünk eléd, hogy megvallhatjuk, hogy a te néped vagyunk. Köszönjük, hogy nem a tökéletességünköt hoztád, hanem a te kegyelmed. Így jövünk most eléd ezzel a bizalommal, és hozzuk eléd az életünknek az elrontott, elhibázott dolgait. Bocsáss meg azt, hogy nagyon-nagyon sokszor nem te határozod meg a gondolatainkat. Nem te vagy az Úr a szívünkben, az érzéseink fölött, az indulataink fölött. És aztán ezek az indulatok, amik nem tőled jönnek, azok a hamis tetteket, szavakat szülnek, amivel fájdalmat okozunk másoknak, önmagunknak, és amiért, hogy építenénk a te országodat, romboljuk azt. Könyörgünk, ad nekünk igazi látást a te valóságodról, hogy lássuk magunkat úgy, ahogyan te látsz, hogy lássuk magunkat a te szentségednek, igazságodnak a fényében, meglátva az összes hiába valóságát az életünknek, hogy nem mentegetőzzünk, hanem csak álljunk meg előtted. Jöttünk, Urunk, itt vagyunk. És könyörgünk azt, hogy meglássuk magunkat a te kegyelmed valóságának a fényében. Jézus Krisztus, köszönjük azt, hogy minden vétkünket elfedezted, és az úrvacsorában erre emlékezhetünk, és ezt élhetjük át újra. Köszönjük azt, hogy te költ bennünket össze önmagaddal. Köszönjük, hogy tőled van az életünk, az új életünk, a hitünk, és minden jó döntésünk. Könyörgünk, hogy erősíts meg bennünket abban, hogy megbocsátottál nekünk, és add nekünk magadat az úrvacsora ajándékában. Amen. Úr Jézus Krisztus, így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájatokkal.